János evangélium a 3. és 4. fejezet. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Róla tudjuk, hogy nagyon gazdag volt, mert a keresztre feszítés után az arimátheai Józseffel együtt elkérte Jézus testét, hogy bebalzsamozza, és körülbelül 50 kiló drága balzsamot hozott, amit csak egy nagyon gazdag ember engedhetett meg magának. A zsidók egyik vezetője azt jelenti, hogy a zsidó tanács 70 vezetőjének egyike volt. Jézus szerint ő a zsidók egyik tanítója is volt. Végül pedig egyike volt a körülbelül 6000 farizeusnak, akik teljes életüket arra szánták, hogy a törvényt megtartsák. A farizeusok felismerték, hogy az Ószövetség első 5 könyve Isten által ihletett. Az írástudók értelmezni akarták ezt az 5 könyvet, és ezt a munkát hívták misnának. Például a törvény azt mondta, hogy emlékezzetek meg a szombatról, hogy szentnek tartsátok meg azt. Ők pedig a misnában 24 fejezetet írtak arról, hogy ez mit is jelent. Isten nagyon egyszerűen mondta ezt. Emlékezz meg a szombatról, hogy szentként tartsd meg azt, 6 napig munkálkodj, a 7. napon pihenj. Ne tégy semmi dolgot azon a napon. Az írástudók és a farizeusok azonban 24 fejezeten keresztül magyarázták, hogy ez mit jelent, és hogy ezzel kapcsolatban hol vannak a határok. A farizeusok az egész misnát meg akarták tartani, tehát a törvény teljes magyarázatát. A misnán kívül még a Talmudot is megírták, amely a misna magyarázata volt. Az egész csak egyre nőtt és növekedett. Nikodémus tehát farizeus és zsidó vezető volt. Ha létezett valaki, aki a munkálkodás vagy a törvény megtartása által Isten kegyelmébe kerülhetett volna, akkor ő lehetett volna az. Ha bárki bemutathatta volna igaz voltának igazolását Isten előtt, az egy farizeus kellett volna legyen. Ha a törvény általi megigazulás létezett volna, akkor a farizeusok elérték volna ezt. Ha egy ember Isten előtt megigazulhatott volna a munkálkodása által, akkor a farizeusokat mind igaznak kellett volna elfogadni. És ha létezett volna valaki, akinek nem kellett volna újjászületni, akkor azok a farizeusok kellett volna legyenek. De annak ellenére, hogy Nikodémus a zsidók vezetője, egy farizeus és egy tanító volt, mégis Jézushoz vonzódott, hasonlóan a gazdag ifjú vezetőhöz, aki Jézus előtt letérdelt és azt kérdezte. Jó mester, mit tegyek, hogy örök életem legyen? Jézus felsorolta neki az utolsó 6 parancsolatot, mire ő azt mondta. Mindezeket megtartottam. Mit kell még tennem? Volt egy érzés benne, hogy valami még hiányzik. Valószínű, hogy Nikodémus is erre a felismerésre jutott, hogy valami még hiányzik. Felismerte Jézusban a különleges képességet és a küldetését. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Olyan dolgot látott meg, amit a többi farizeus nem, és ez egy hatalmas tanúbizonyság is volt Jézus mellett. Jézus maga is azt mondta a tanítványoknak, hogy higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Jézus tudta, hogy mi van Nikodémus szívében, mint sok más emberében is, mert azt szeretnék tudni, hogy miként léphetnek be Isten királyságába. Így közvetlenül erre a szívében levő kérdésre válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Jézus a hegyi beszédben azt mondta a tanítványoknak, hogy mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Amint már említettem, a farizeusok egész életüket a törvény megtartásának szentelték, nem csak a 10 parancsolatot, hanem a misnát is megtartották. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, mikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Nikodémus tehát érdeklődött, hogy mi a folyamata az újjászületésnek. De vajon mit értett Jézus az alatt, hogy víztől és lélektől kell újjászületni? A lélektől való születést értjük, de mi a víztől való születés jelentése? Vannak, akik azt állítják, hogy a vízkeresztségről beszélt, és hogy nem láthatjuk meg Isten országát, ha nem vagyunk megkeresztelkedve. De nem hiszem, hogy Jézus ezt értette ebben a kijelentésében, mert tudom, hogy vannak olyan emberek, akik a vízkeresztség ceremóniáját végigcsinálták, de nem fogják meglátni a mennyek országát. Vannak, akik azt állítják, hogy a víz Isten igéjére vonatkozik. Péter az első levele első fejezetében azt írja. Romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és maradandó igéje által. Tehát az ige által születtünk újjá. A János 15-ben ezt mondja Jézus. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. A teológus óriások is két pártra szakadtak e kérdés tekintetében. Számomra úgy tűnik, hogy a víz általi születés a természetes születésünket jelentheti. A kis újszülött víztől körülvett burokban van, amely kihasad és megszületik a gyermek. Ezt értem ez alatt, mert a szövegkörnyezetben Jézus azt mondta, hogy ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Tehát az ember két lehetséges születési módjáról beszél. A víztől való születés a testi megszületést, a lélektől való születés pedig az újjászületést jelenti. Nem akarom ezt az elméletet erőltetni, ha a másik kettő jobban tetszik, válasszátok azokat. A választásotok nem fogja egyetlen jottányit sem befolyásolni az Istennel való kapcsolatotokat. Azt tudjuk, hogy ami testtől születik, az test. Természetes születésünktől fogva nem vagyunk Isten gyermekei, hanem csak a lélektől való újjászületés által lehetünk azok. Pál apostol a Krisztusban levő életünkről ezt mondta. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Tehát csak egy új születés által válhatunk Isten gyermekeivé. Újjászületés nélkül mindenki olyan életet él, amelyet a testi kívánságai uralnak. A teste uralkodik az elméje felett, és a lelke halott. Ez a lélek élet fel akkor, amikor újjászületik, ezért hívják ezt a lélek megszületésének. Egy ilyen újjászületés előtt az elmém a test uralma alatt van. A fő érdeklődésem az, hogy mit eszem, mit iszom és milyen ruhát veszek fel. Amikor egy ember a lélektől újjászületik, akkor a lélek feléled és uralni fogja az életemet, az eszemet pedig a lélek dolgai fogják betölteni. Az, hogy miként járhatok Isten kedvében, hogyan dicsőíthetem őt, hogyan nyithatom meg az életemet és a szívemet Isten dolgai és Isten lelke előtt. A lélek uralma alatti ember jellemzői, élettel teli, békességben és örömben élő. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A kell szóra különösen figyelnünk kell, mert a dolgok lényegéhez érünk, amikor Isten azt mondja, hogy kell. Isten akarata az, hogy senki nem juthat a mennyek országába, aki nem született újjá előtte Isten lelkétől. János evangéliumának első fejezetében olvastuk, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából születtek, hanem Istentől születtek. Vissza a János evangéliumába. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Isten lelkének titokzatos munkája az életünkben felfoghatatlan számunkra. Nehezen érthető, de egyszerűen tudjuk, hogy ott van és munkálkodik, mert látjuk a hatásait. Mikor gyermek voltam, anyukám azt kérdezte, hogy látod a szelet? Azt válaszoltam, hogy persze. Mire ő? Nem láthatod. De igen, válaszoltam, nézd, hogy fújja ott kint a port. Erre azt válaszolta, hogy csak a szélfújás eredményét látod, de a szelet magát nem láthatod. Ugyanígy láthatom a lélek eredményét. Elhiszem, tudom, hogy a lélek létezik, de nem láttam őt soha. Viszont érzem a hatását az életemen és a körülöttem levő emberek életén. Nikodémus megkérdezte tőle. Hogyan történhet meg mindez? Két kérdést is feltett eddig, hogy hogyan tud az ember újjászületni, és hogyan történhet mindez. Jézus nem válaszolja meg azonnal a kérdést. Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Válaszában Jézus a keresztről beszél. Ismét figyelnünk kell a kell szóra, úgy kell az emberfiának felemeltetnie. A megváltásnak csak egyetlen egy módszere létezik, az csak az emberfia keresztre feszítése által lehetséges. Nagyon érdekes ószövetségi példát hoz Jézus a 4 Mózes 21. fejezetéből, ahol miután Izrael gyermekei nem léptek be az ígéret földjére, és Mózes Edom felé vezette őket Moábon és Ammónon keresztül, az emberek elkezdtek zúgolódni és panaszkodni Mózes ellen. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Ura népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta. Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt. Innen ered a gyógyszer szimbóluma. A kígyó az oszlopon a gyógyulásért. Az írásokban viszont a réz mindig az ítélet szimbóluma, a kígyó pedig a bűnt jelképezi. A rézkígyó az oszlopon azt jelentette, hogy Isten megítélte bűneiket, és ha erre felnéztek, akkor nem haltak meg, hanem meggyógyultak. Ez egy érdekes gondoskodás Isten részéről. De vajon milyen folyamaton keresztül lehetett megmenekülni, ha felnéztek az emberek az oszlopra? Erre nincs semmilyen fizikai vagy tudományos magyarázat. Ez egyszerűen Isten szövetsége, Isten gondoskodása volt, aki azt mondta, nézzetek fel az oszlopra, és élni fogtok. El tudom képzelni, hogy akkor is voltak keményfejűek Izraelben, akik a földön fetrengtek és vonaglottak a kígyómarás következtében, és közeledtek a halálukhoz. A barátjuk így szólt. A tábor közepén Mózes felállította azt a rézkígyót, csak nézz rá, és meggyógyulsz. Ne mondj ilyet nekem, ember, ez elképesztő, válaszolták. Nincs annak semmi értelme. Hogyan lehet az bármi hatással rám, ha én arra nézek? Mindjárt meg fogok halni, nem látod? Segítségre van szükségem. Hát akkor nézz oda! Ó, hagyjál engem, hogyan tudna az segíteni rajtam? Szinte látom, ahogy vitatkoznak, és közben meghalnak, mert nem értik, hogy miként segíthet rajtuk az, ha egyszerűen csak oda néznek. De az emberek ostobák. Ha nem értik Isten munkálkodásának teljes folyamatát, akkor nem fogadják el azt. Nem tudom nektek megmagyarázni, hogy a Jézus Krisztusban vetett hit miként tisztíthat meg a bűneinktől, és miként születhettek újjá általa Isten gyermekeként. Annyit mondhatok csak, hogy ez így van, és működik. Ez Isten rendelése. Amikor Jézust keresztre feszítették, ő magára vette Isten ítéletét a mi bűneinkért. Mert mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Jézus ott a kereszten Isten ítéletét vette magára a mi bűneinkért, meghalt helyettünk, és ugyanúgy, mint ahogy Mózes idejében, ha felnéztek az emberek a kígyóra és éltek, úgy mi is, ha a keresztre nézünk és hiszünk ő benne, akkor élhetünk. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Isten gondoskodása elérhető számunkra, ha van hitünk. Mint a szél esetében. Láthatjuk a hatását és az eredményét, de egyébként az egész egy titok, mert nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. Így születik újjá az ember is a lélektől. Isten lelkének folyamatát nem tudjuk teljesen megérteni, csak tudjuk, hogy létezik. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A kulcs a Jézusba vetett hit. Ezt kérte Isten azoktól, akik újjá akarnak születni. Akkor születtél újjá, ha hiszed, hogy Jézus Krisztus a kereszthalál által elvállalta Isten ítéletét a te bűneid miatt. Ha befogadod őt az életedbe, akkor Isten lelke által újjászülettél, és Jézus Krisztusban egy új teremtmény, Isten fia lettél, az ő királyságának gyermeke. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem tudom miért, de mindig úgy képzeljük el Krisztust, mint aki elítélni jött minket. Biztosan azért, mert annyira bűnösök vagyunk. Pál apostol a Római Levél 8. fejezetében megkérdezte, hogy ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Isten nem azért küldte őt, hogy elítélje a világot. Jézus nem azért jött, hogy elítéljen téged. Azért jött, hogy megmentsen. Isten nem kellett elítélje a világot, mert a világ már el van ítélve. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Elhiszitek-e ezt? Micsoda dicsőséges üzenet ez Isten kegyelméről. Ez hatalmas mértékben kell bátorítsa a lelkünket. Nincs ítélet azok számára, akik hisznek Jézus Krisztusban. Akkor mégis miért van az, hogy lépten nyomon elítéljük saját magunkat? Miért érezzük magunkat oly sokszor legyőzve és elbátortalanodva, ha nincs ítélet azok számára, akik Jézus Krisztusban vannak? Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Mi az ő neve? Jeshua, vagyis az Úr a szabadító. Jézus szabadítani jött, a neve is ezt jelenti. És maga is egyértelműen kijelentette, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem az elveszetteket. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Mi tehát az ítélet? Hogy az emberek nem jutnak világosságra. Isten ments ettől, de ha valaki a jövőben a Jelenések 20-ban leírt fehér ítélő trónusnál fog állni Isten előtt, és a könyvet kinyitják, és az abban leírt dolgok alapján hoznak ítéletet feletted, miközben Isten előtt állsz mesztelenül, akkor csak egyetlen vádpont fog elhangzani. Ő nem fog végigmenni azon a listán, amely a hazugságaidról, a lopásaidról, a bűnös gondolataidról, cselekedeteidről állt össze, csak egyetlen vádpont lesz. Az, hogy nem fogadtad be Jézus Krisztust. Ő mondta, hogy én vagyok a világ világossága, de az emberek nem jöttek a fényre, és ezért ítéltetnek meg. De nincs szükség arra, hogy Jézus elítéljen, mert már el vagy ítélve. A lényeg nem az, hogy gonosz dolgokat cselekedtél, hanem az, hogy visszautasítottad az egyetlen feltételt, amely alapján az emberek Istenhez jöhetnek, ami alapján az emberek bűnei megbocsájtatnak. Csak egyetlen vádpont fog elhangzani. Jézus azt mondta, a Szentlélek eljön, elítéli a világot a bűn miatt, mert nem hittek bennem. Ez lesz az egyetlen bűn, ami a lelkedet elkárhoztatja. Minden más, amit valaha is cselekedtél, megbocsátatik. Krisztus meghalt a világ bűneiért, Isten ráhelyezte mindannyiunk bűnét. Az ő halála teljesen megelégítette Istent az emberiség minden bűnéért. Egyetlen vádpontot állít majd Isten az ember ellen, hogy nem jött a világosságra, és hogy elutasította Isten gondoskodását. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. Úgy tűnik tehát, hogy a tanítványok elkezdték keresztelni, azaz bemeríteni az embereket. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Gyönyörű kép ez János alázatáról, amint elfogadja az őt megillető helyet. Az ő dolga az, hogy Jézusnak adja a tiszteletet és a dicsőséget. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Ez nagyon hasonlít arra, amit Jézus Nikodémusnak mondott. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadják el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel senki a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. János arról beszélt, hogy Jézus lejön a mennyekből, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Amikor te befogadod az ő bizonyságtételét, akkor egy pecsét kerül a szívedre, és tudod, hogy ez igaz. Isten lelke az én lelkemnek tesz bizonyságot Isten igazságáról. Vannak olyan dolgok, amikről egyszerűen csak tudom, hogy igaz. Azt kérdezed, hogy honnan tudom? Csak egyszerűen tudom. A lélek pecsétje, amelyik bizonyságot tesz az igazságról. mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez Keresztelő János utolsó bizonyságtétele Jézus Krisztussal kapcsolatban. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, ez két dolgot is jelenthet, Jézus nem keresztelt csak a tanítványai, vagy ő csak a tanítványait keresztelte meg, hát választhattuk a kettő közül. Elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Szamárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Szamária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, és az idő dél felé járt. Egy szamáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én szamáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a szamáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Eddig a pontig ez az asszony kedvesen szemtelen volt Jézussal szemben. Nem teljesen egyenes szándékú asszony, alacsony erkölcsel bíró szereplő. Bizonyára jól ismerik őt Sikárban, nem igazán dicső múltja miatt. Rossz hírneve van, valószínűleg a flörtölései miatt, de lehetséges, hogy abból a fajtából való, akinek van egy kis sütnivalója, jól tud bánni a férfiakkal, és minden férfi egy kihívást jelent számára. Ahelyett, hogy Jézus kérésére csak egyszerűen fejet hajtott volna és vizet adott volna neki, elindított egy beszélgetést. Azt is tudom, hogy a beszélgetés elején a motivációja teljesen különbözik Jézusétól. Amikor Jézus az élővízről beszél ezzel az asszonnyal, ő nem érti, hogy miről beszél, mint ahogy Nikodémus sem értette, hogy mit akar mondani Jézus azzal, hogy újjá kell szülessen. Jézus ismét lelki dolgokról beszélt, de ő csak a fizikai dolgokat értette alatta. Amikor Jézus arról beszélt, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, és a kút vizét értette ez alatt, egy lépéssel tovább lépve Jézus itt is lelki síkon gondolkodott, és lelki szomjúságról beszélt. Az ember három részből áll. Testből, értelemből és lélekből. Létezik tehát a testi értelemben vett szomjúság, az érzelmi szomjúság és a lelki szomjúság. Amikor Jézus azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, ez minden olyan fizikai dologra értendő, ami a birtokodban van vagy lehet. Mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ha én ezt és ezt megtehetném, vagy megszerezhetném, akkor boldog és elégedett lennék. Vajon mi az, amit te szeretnél megtenni, vagy megszerezni? Úgy tűnik, hogy az ember mindig kitűz egy célt, hogy ha azt eléri, azt megszerzi, akkor elégedett lesz, és nem lesz többé soha szomjas. De Jézus azt mondta, hogy ez nem így van. A saját emlékeidben kutatva biztosan be tudod látni, hogy ez igaz, mert voltak már olyan időszakos céljaid, amelyekre igaz, hogy azt mondtad, hogy ha ezt megszerzem, akkor nem akarok semmi mást soha többet. Tudom, hogy volt egy idő, amikor nagyon sóvárogtam egy bicikliért, és azt hittem, hogy ha azt megkapom, akkor olyan boldog leszek, hogy egész életemben semmi mást nem fogok akarni. Megkaptam a biciklit. Nem sokára szerettem volna egy sebességmérőt arra a biciklire, és ismét úgy éreztem, hogy ha az megvan, akkor már semmi mást nem akarok többet. És így tovább. Sok ilyen időszakos célom volt, amit elértem, de tudjátok, újból és újból megszomjaztam, mert semmi sem volt elég. Jézus viszont azt mondta, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Olyan lesz, mint egy benned levő kút. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Most az asszony egész hozzáállása megváltozik, és ezután már nem egy kis kedves flörtölővel állunk szemben, mert lehult az állarca. Sok ember él állarc mögött. Kívülről úgy tűnik, hogy nagyon kedvesek és okosak. Meg tudom magam oldani a dolgokat. Tudom, hogy hogyan kell érvényesüljek a világban. Nincs szükségem segítségre, mondogatják. De amikor ezt a maszkot letépik, mögötte látható a hatalmas szomjúság és szükség. Minden embernek Istenre van szüksége, függetlenül attól, hogy ki az illető. Lehet, hogy úgy teszel, mintha nem lenne szükséged segítségre, mert ez a gyenge embereknek kell csak. Nem kell Isten, az erőseké a világ, és én erős vagyok. Lehet, hogy kívülről igen csodálatra méltó vagy, de lenn a mélyben minden ember szíve Istenért kiált, függetlenül attól, hogy milyen fajta állarca van. Jézus levette az asszony állarcát, és az asszony rájött, hogy ezt az embert nem tudom becsapni, mert belém lát, és tudja, hogy mi van bennem. Ő tudja rólam az igazságot, nem lehet őt átejteni. A lelkem nyitva van előtte, és látható számára. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A kérdése az, hogy hol találhatom meg Istent. Minden emberben legbelül ott van ez a kérdés. Hol találhatom meg Istent? Mert mindnyájunknak szükségünk van Istenre, függetlenül attól, hogy milyen külsővel álcázzuk magunkat. A hegy, amiről beszélt, a Szamáriában található Garizim hegység, amelynek tetején Izrael gyermekei az áldásokat jelentették ki, amikor bevonultak az ígéret földjére. Szemben áll az Ébál hegység, amelyről az átkokat jelentették ki. A szamaritánusok voltak azok, akik az asszír fogság után az északi királyság földjeit örökölték. Őket a zsidók nem fogadták be a judaizmusba a babilóniai fogságból való visszatérésük után, mert nem tudták bebizonyítani a családfájuk tisztaságát, mivel keresztbe házasodtak az asszírokkal, tehát csak félig meddig voltak zsidók. A zsidók nem engedték meg nekik, hogy segítsenek a templom újjáépítésében, és nem vehettek részt a templomi szertartásokban sem, ezért a szamaritánusok elkezdték a saját dicsőítő központjukat felépíteni a Garizim hegyen, ahol áldozatokat is bemutattak. Így a zsidók és a szamaritánusok között szakadék tátongott, és ezért nem nagyon érintkeztek egymással. A szamaritánusok azt hangoztatták, hogy Ábrahám a Garizim hegyén ajánlotta fel Istennek Izsákot, és azt mondták, hogy ezen a hegyen építette fel Salamon a templomot, tehát ez az a hely, ahol Istent imádni kell. Ezért minden szamaritánust le akartak beszélni, hogy Jeruzsálembe menjen Istent imádni. Isten ezen a hegyen van, itt kell őt imádni, mondták. Ma körülbelül 1200 szamaritánus él még a földön, és ma is ezt vallják. hamarosan ki fognak pusztulni, mert nem házasodnak semmi más nemzetséggel, és a házasságok már lassan csak a rokonok között lehetségesek, ezért igen sok idióta gyermek születik. A mai napig is áldozati bárányt ajánlanak fel Istennek a Garizim hegyen. Az eredeti kérdés tehát, hogy hol találhatom meg Istent? Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. És ez utóbbi kijelentés ma is igen sok emberre igaz. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Istent ott találod meg, ahol éppen vagy. Ő körülvesz minket, nem lehet őt helyhez kötni. Gyakran azt a hibát követjük el, hogy Istent egy helyhez kötjük. Milyen dicső dolog, hogy ma este itt lehetünk Isten jelenlétében a templomban. Egyrészt ez igaz, de másrészt nem igaz, hogy Isten csak itt a templomban található meg. Isten ott van veled az autóban, amikor vezetsz, vagy az otthonodban, amikor rákiáltasz a gyermekeidre. Ő mindenütt ott van. Sokkal jobban tudatosítani kell magunkban, hogy Isten jelenléte mindenütt valós, akárhol vagyunk. Körülvesz minket, mert benne élünk, benne mozgunk és benne lélegzünk. Nem lehet őt egy helyhez kötni a Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben, mert máshol is ugyanúgy jelen van, mint ott. Isten minden gyermeke szívében és életében jelen van, és mindnyájunkat körülvesz. Isten lélek, és ha dicsőíteni akarod, akkor ezt lélekben kell megtegyed. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Krisztus a héber messiás szónak a görög fordítása. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. El tudjátok képzelni, hogy mekkora volt az asszony meglepetése? És én flörtöltem vele, gondolta magában. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek! Lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymás közt kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, hogy bevégezzem az ő munkáját. Mert a megváltás még nem volt befejezett munka. Később a kereszten Jézus így kiált fel. Bevégeztetett. Jézus egy küldetést teljesítő ember volt, akit az atya azért küldött, hogy befejezze a megváltást. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. A kút, ahol Jézus volt sikár határában, a mező közepén volt, és a mezőkön arató munkások fején fehér turbán volt. Amint végignéztek az emberek a mezőn, látták, amint a fehér turbánok mozognak mindenütt. Itt az aratás ideje. De Jézus ezzel lelki értelemben arra célzott, hogy éhes lelkek Istent keresik. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Pál azt mondta, hogy van, aki vet, van, aki öntöz, de Isten adja a növekedést. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a szamáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a szamáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálembe tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Aztán ismét a galileai Kánába ment. Kána Názáret és a galileai tó között van, az utóbbitól 30 kilométerre. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Kapernaum körülbelül 30 kilométerre volt Kánától. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt. Uram, jöjj még mielőtt meghal a gyermekem! Jézus erre így válaszolt. Menj el! A te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Annyira hitt abban, amit Jézus mondott, hogy nem is ment egyenesen haza, hogy megnézze a fiát. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hogy hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. A kulcs az ember hite volt, mert elhitte Jézus szavát, és nem aggódott többet. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Az 5. fejezetben majd elhagyjuk Galileát, és visszamegyünk Jeruzsálembe és a Bethesdai fürdőhelyhez. János elsősorban Jézus szolgálatának Jeruzsálem körüli eseményeit írja le, keveset beszél Galileáról, míg a többi evangélium elsősorban a galileai szolgálatáról szól.